Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és jelenlétükkel, figyelmükkel megtisztelnek. Mielőtt mondani valóm kifejtésére rátérnék, két bevezető gondolatot szeretnék megosztani önökkel, amely esetleg segíthet a mondani való megértésében, vagy az eligazodásban. Ma este egy úgynevezett mainstream közgazdász gondolatait, véleményét fogják hallani a gazdaság folyamatairól. A szakmában sokan követik ezt a nézetrendszert, de nem mindenki. Éles, gyakran személyeskedő szakmai és hitviták zajlanak a közgazdászok között is. Ezért érdemes megemlíteni, hogy azok a vélemények, nézetek, amelyeket én képviselek, természetesen nem egységesek, nem egyedülvalók, és minden bizonnyal is nem kizárólag üdvözítők. Legalább még két iskolát érdemes megemlíteni, akik többé-kevésbé állandó vitapartnereink. Az egyik iskola tagjaihoz a szakmán belül az úgynevezett neokénsziánus vagy posztkénsziánus közgazdászok tartoznak, akik úgy vélik a mainstream képviselőivel gyakran ellentétben, hogy a gazdasági konjunktúra szabályozásában, irányításában, befolyásolásában a 21. század elején modern viszonyok között is jelentős, időnként meghatározó szerepe van az államnak. A velük folytatott vita tartalmi részeiről az előadás egyes szakaszaiban részletesebben is fogok szólni, ezért nem lőném le a poént. Van még egy nagyobb csoportja, sok más mellett a közgazdaságtudomány művelőinek. Őket talán összefoglalóan a nemzeti elzárkózás, izolacionizmus, a globalizációval szembeni, a nemzetállamok gazdaságpolitikájának abszolút elsőbségét hirdető iskolához sorolnám. Sokat velük nem foglalkoznék, azért, mert többnyire az ő nézeteik valamiféle, többnyire politikai voluntarizmushoz kötődnek, ezért aztán a gyakorlatban kipróbált nézetek az elmúlt 20 évben mindenütt a világon kudarcra voltak ítélve. Nem megbántani szeretném őket csak, mert befejezném a velük való foglalkozást, ezért említem meg. James Tobin, zseniális amerikai Nobel-díjas közgazdás jellemzését erről a csoportról, aki azt mondta, hogy ez a társaság vudu-vudu gazdaságpolitikát csinál, képviselői pedig sarlatánok. Ennyit erről. A másik megjegyzés, ami talán segíthet a megértésben, hogy mindaz, amit én elmondok, természetesen a közgazdaság tudomány ismereteire, törvényszerűségeire támaszkodik. Egy olyan tudományra, amely a társadalom tudományokhoz hasonlóan klasszikusan puha tudomány, azaz igazolt, megállapított törvényszerűségei nem a természettudományok precizitásával, egzottságával hatnak, hanem tendenciaszerűen, hosszabb távon. Talán nem nagyon erőltetett a hasonlat, hogyha az aritmetika szabályai szerint gondolkodunk, akkor 2 × 2 az mindig 4. Közgazdaságtanban időnként 3, néha meg 5. Egy dolog azonban egészen biztos, hogy ami ma 3, az nem sokára 4 lesz, és ami ma 5, az egész biztos, hogy csökkenni fog. És hosszabb távon, most már egyre rövidebb távon el fogunk jutni a 4-hez. Ami ebből az összehasonlításból fontos, hogy a 3 és az 5 közötti átlag eredménye, ha nem az optimumot célozza meg a közgazdaság tudomány, akkor sok kárral jár. Nagy az ára. És ez többnyire nem azok fizetik, akik kitalálták, hanem azok, akik elszenvedik. Rátérve a téma lényegére, töredelmesen bevallom, hogy az előadás címe nem saját termék, hanem szerkesztői lelemény, mondván, hogy ez mégiscsak egy televíziós műsor, és ezt valami jópofa, ütős címmel kéne ellátni, hát ezért került ez a cím az előadás élére. Miután a szerződésem kötelez, én igyekszem természetesen majd a következtetések és az elemzések végén valamiféle választ adni a címben feltett blikfangos kérdésre, de azért maga az előadás döntően nem erről fog szólni, hanem alapvetően arról, hogy a 21. század elején a modern gazdaságok milyen kihívások előtt állnak, hogyan kísérelnek meg válaszokat adni ezekre a kihívásokra, gazdaságpolitikájukat, hogy formálja a gyorsan változó világ, és ezen belül az államháztartások hogy alakulnak át, és milyen válaszokat próbálnak adni a rohamosan változó világ újabb és újabb kihívásaira. Ami ebből a szempontból lényeges, az azt hiszem két fontos elem. Az egyik, hogy vannak a világban olyan erős determinációk, amelyek nem szándékainktól, akaratunktól függően alakulnak, változnak, hanem visszafordíthatatlan folyamatot képeznek, meghatározzák a világ fejlődését, így az egyes nemzetállamok fejlődését is. Éppen ezért ezeket olyan adottságoknak fogom tekinteni az elemzés során, amelyekhez célszerű alkalmazkodni. Elsősorban azért, hogy a változás előnyeit képesek legyünk megragadni, kihasználni, másfelől pedig, és ez legalább olyan fontos, hogy elkerüljük azokat a károkat, amelyek az alkalmazkodás nélkül annak hiányában alakulnának ki. Még egy megszorítást kell tennem, modern államokról beszéltem, kivétel nélkül azokat az országokat sorolom ide, akik társadalmi-gazdasági berendezkedésüket tekintve két pillére nyugvó társadalmi-gazdasági modellt működtetnek, valósítanak meg. Egyfelől a többpártrendszerű parlamenti demokratikus berendezkedést valósítják meg mindennapjaikban, másfelől pedig működő piacgazdaság működik ezekben az országokban. Ez azért fontos, mert az elemzésül választott kör, országcsoport jó néhány nagy jelentőségű, nagy teljesítményű, impozáns mutatókat produkáló országgal nem számol. Értelemszerűen Európa úgy szólván minden országa a modern államok közé tartozik, vagy úgy, hogy fejlett kvázi jóléti állam, vagy pedig felzárkózó, feltörekvő állam, közöttük a volt szocialista ország, így Magyarország is ehhez a körhöz tartozik, de például nem tekintem ilyen értelemben modern államnak azokat a hihetetlenül gyorsan fejlődő, lényegében kvázi diktatórikus vagy féldiktatórikus dél-kelet-ázsiai országokat, amelyek kétségtelenül a 21. század gazdasági motorját jelentik. Tisztában vagyok ezzel, magam is vallom, hogy ez a század a gazdasági növekedés, a fejlődés dinamizmusát tekintve valószínűleg ázsiai központokból vezérelt lesz, és Ázsia, elsősorban Kína és India minden bizonnyal átveszi Észak-Amerika, esetleg az Egyesült Államok szerepét is. Ám de berendezkedésük Európa számára valószínűleg nem tekinthető példának. Alig hiszem, hogy a modern európai jóléti államok, vagy akár a volt szocialista országok, a feltörekvő, felzárkózó országok azt a társadalmi-gazdasági modellt magukra nézve üdvözítőnek tekintenék, ami például Kínában olyan stabil kereteket teremt ugye a rohamosan fejlődő gazdaság számára. Ezért tehát ezekkel értelemszerűen nem fogok foglalkozni. Ugyanígy a dél-amerikai populista szisztémákkal, rendszerekkel sem, vagy pedig a periférián küzdő, a fennmaradásért harcoló afrikai peremországokkal sem. Ezek után az előadás témájának választását kellene még megindokolnom. És utána már tényleg arról beszélek, amiről kell. Egy erőltetett parafrázissal élve talán azt mondhatnám, hogy napjainkban kísértet járja be Európát a költségvetési hiányok csökkentésének és a jóléti állam reformjának kísértete. A kérdés az, hogy miért fenyeget szerte a világon, nem csak Európában természetesen, hanem másutt is ez a két nagy jelentőségű feladat. Minden bizonnyal azért, mert a harmadik évezred elején a modern államok két nagyszerű cél egyidejű megvalósításával találják szembe magukat. És ez a két cél egymásnak ellentmond. Az egyik cél a globális világgazdaság rendkívül gyorsütemű versenyképessége és hatékonyság javulásának feltételeit menedzselniük kell a modern államoknak, ez elől a kényszer elől nem lehet kitérni, ha maguk is fejlődni akarnak. A másik pedig, hogy ahol létezik, ott megőrizni kell a társadalmi békét és szolidaritást, ahol ez nincs, ott pedig meg kellene teremteni. A két ügy együtt, hiánytalanul, úgy tűnik sehol a világon eddig sikeresen nem volt megvalósítható. Nehéz kompromisszumok, nehéz küzdelmek árán, és elkerülhetetlen. Sok évtizedes modellek felváltása, átalakítása, modernizálása, lejáratott szóval reformja révén. Ez a magyarázata, hogy ezt a témát választottuk az induló előadásnak a Minden Tudás Egyetemén. Mi hozza létre azt az ellentétet, amely ennek a két nagy feladatnak az egyidejű megvalósítása során felbukkan a modern államokban? Három olyan elemet szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, amelyek erőteljes hatása érvényesül világszerte. Az első az elmúlt évtizedek rendkívül erőteljes demográfiai és foglalkoztatási trend módosulása. Mind a kettő hat, és mind a kettő visszafordíthatatlan. Az elemzett modern államok mindegyikében örvendetesen megnő az átlagos életkor, az állampolgárok életkilátásai javulnak, egyre tovább élnek az emberek, egyre tovább élünk mindannyian, ami azt jelenti, hogy egyre több igényt támaszt a népesség speciális állami szolgáltatások iránt. Nyilván az öregedő népesség egészségügyi ellátása mennyiségi feladat bővüléssel jár, a hosszabb idejű nyugdíj életkor hosszabb idejű ellátást kíván, nyilvánvaló, hogy a kor összetétel változása másik irányban pedig csökkenti az aktív munkában résztvevő állampolgárok, emberek létszámát. Meg fog jelenni pillanatokon belül egy magyarországi adatokat bemutató sor, amely 45 év változását dolgozza föl, a nők és a férfiak átlag életkorának a változását láthatják. Ugye a két végpont az érdekes, azt tapasztalhatják, hogy 45 év alatt Magyarországon a nők életkora 7 esztendővel, a férfiaké pedig 2 esztendővel nőtt. 45 év, ugye egy jó emberöltőről van szó. A növekedés szignifikáns, rendkívül jelentős. A zöld sor azt jelenti, hogy hogyan változott az átlag életkor az össznépességen belül. Itt is van egy elég jelentős 6,5 éves növekedés az elmúlt 45 évben. Hangsúlyozom, ezek alapvetően pozitív jelenségek, hiszen végül is miért ne örülnénk annak, hogy egyre jobbak az életkilátások a modern államokban születő embereknek, egyre tovább fognak élni. De bizony az államok számára ez a változás nem jelentéktelen nyomást jelent, majd fogjuk látni, hogy mely területeken feszítik szét az eddig kiépült kereteket, döntően az államháztartás, de más kereteket is. Ha tovább megyünk, és a demográfiai változások következményeként kialakuló, vagy legalábbis részben következményeként kialakuló foglalkoztatási trendeket tekintjük, és a következő tábla már ezt fogja tartalmazni, akkor azt tapasztaljuk, hogy megint először egy magyar adatot fognak látni, hogy 1960 és 2005 között az összes aktívkorú népességnek a foglalkoztatási aránya 66%-ról 55,5%-re csökkent. Ugye, és volt egy kiugró év 1980, amikor majdnem 70%-a dolgozott az aktívkorú népességnek Magyarországon, ma pedig ilyen 55% körüli aránynál tartunk. Ha semmi más nem tekintenek, csak ennek a két jelenségnek, a demográfiai és foglalkoztatási viszonyoknak ilyen erőteljes drámai változását, akkor legalábbis két következtetést le lehet vonni. Az egyik, hogy permanensen nő az állammal szembeni igény a szolgáltatások mennyiségét tekintve, a másik, hogy ennek a növekedésnek a hátterében az egyébként örvendetesen növekvő gazdasági teljesítmény, termelékenység és ennek nyomán növekvő jövedelmek növekedési üteme elmarad ettől az ütemtől. Helyenként még vissza is esik. Nyílik tehát az olló a rendelkezésre álló megtermelhető források és a vele szemben támasztott követelmények az állam szolgáltatási kötelezettségei kiadásai között. Emellett további érdekes hatásai is vannak a demográfiai változásoknak, amelyekről érdemes beszélni. Nevezetesen, hogyan alakul az aktivitási ráta az Európai Unióban. De mielőtt erre rátérnénk, szeretném megkérni Varga Editet, hogy egy közönségnek szóló kérdést tegyen fel. Kíváncsi vagyok az önök válaszaira.
Most tehát önök következnek, kérem szépen a szavazógépeiket készítsék elő. A kérdés pedig így szól. Magyarország és Hollandia közül az egyikben több mint 10%-kal többen dolgoznak aktívan a 15 és 74 év közötti lakosságból, mint a másikban. Önök szerint melyik országban? Egyes Magyarországon, vagy kettes Hollandiában? Kérem szépen, hogy most nyomják meg a gépeken a gombot. És mindjárt látjuk is az eredményt. A kettessel jóval többen szavaztak.
Ez nagyon érdekes. Most azt kérem kollégáimtól, hogy adják be azokat az adatokat, amelyek bizonyítják, hogy kinek volt igaza. Nézzék meg a táblát. Ugye az derül ki, hogy 2004-es adatokról van szó, de hát az eltérések az egyes évek között minimálisak, hogy Magyarországon az aktivitási ráta, ahogy az előbb látták, 55,5%, a kérdésben szereplő Hollandiában 65%, 10%-kal magasabb. Önmagában is nagyon sok mindenre választ ad. Természetesen nem lehet elintézni a gazdasági fejlettség és teljesítménybeli különbséget kizárólag az aktivitásban meglévő eltéréssel, de nagyon szignifikáns értékű jelenségről van szó. A táblából azt tapasztalják, hogy Európában Magyarország bizony hátulról a harmadik helyen áll, ami azt jelenti, hogy a hozzánk hasonló fejlettségű, feltörekvő országok esetében is meglehetősen rossz pozíciókat foglalunk el. Nincs módon most ennek okait taglalni, ez egy külön előadásnak a témája is lehetne. A korstruktúrának a változása, amelyet a bevezetőben már említettem, természetesen a társadalom egészének aktív és inaktív rétegekre oszlásában is meghatározó szerepet játszik. Nem egyszerűen arról van szó, hogy az előregedő népesség megnöveli az inaktív rétegeket a nyugdíjkorhatáron túl, hanem a modern oktatás, az ismeretek tárházának a bővülése azzal is jár, hogy egyre több időt töltünk el, vagy fiataljaink töltenek el az iskolapadban. Azaz tehát nem csak fölülről nő az inaktív rétegeknek a létszáma, hanem alulról is, a fiatal korosztályok esetében is, még akkor is, hogyha a természetes szaporodás alacsony, még akkor is, hogyha esetleg a természetes szaporodásnak az egyenlege negatív, vannak ilyen évek, vagy voltak ilyen évek Magyarországon. Itt az eltérés sokkal kisebb. A kék oszlopdiagram mutatja, hogy lényegében az inaktív korosztályban az ifjúsági iskolába járóknak a részaránya alig-alig változott Magyarországon 1960 és 2005 között, ilyen 17-19% között mozog. Ám ha együtt a nyugdíjasokkal tekintjük, és akkor kérem a piros oszlopot, akkor látják az igazi drámai képet, ugye az derül ki, hogy ebben az elmúlt 45 évben ötszörösére nőtt a nyugdíjkorosztályhoz tartozók részaránya, a kettő együtt pedig, mármint az iskoláskor és a nyugdíjkor, adja voltaképpen azt a népességet, akik a munkába állás szempontjából nem vehetők számba, vagy csak korlátozottan vehetők számba. Részben ez a magyarázata az alacsony aktivitási rátának, amelyekről a bevezetőben beszéltem. Természetesen ez a hatás, ugyanúgy, mint a nyugdíjasok esetében, nyomás alá helyezi az államháztartást. Nyomás alá helyezi az állammal szemben támasztott követelményeket, hiszen a képzésben, iskolai oktatásban, szakképzésben, felsőfokú képzésben egyre több erőforrást kell ahhoz biztosítani, hogy képesek legyünk a növekvő igényeket kielégíteni. Magyarországon egészen speciális a helyzet. Keveset beszélünk róla, pedig gondjaik egy részének a forrása ez. Nagyon leegyszerűsítem, és a szakemberektől elnézést kérek az összefüggést. Ugye 10 millióan vagyunk ebben az országban, és 3 millió 900 ezer ember dolgozik. Ennyinek van jövedelme. Ha az árnyalatoktól eltekintek, akkor a tétel úgy fogalmazható meg, hogy 3 millió 900 ezer embernek kell gondoskodnia, 10 millió honfitársunk ellátásáról, életfeltételeiről. Aztán majd fogják látni, hogy még ennél is kevesebb teremti meg azokat a forrásokat, amelyekkel a modern állam benne Magyarország gazdálkodik. A túllépve a demográfiai és foglalkoztatási trendeken, a másik ilyen irreverzibilis, visszafordíthatatlan folyamat a modern világban az úgynevezett modernizációs költségrobbanás. Nagy örömünkre és mindannyiunk szerencséjére a tudomány fejlődése hihetetlenül gyors, a legújabb kutatási eredmények gyakorlati megvalósításának ideje is lerövidült, elképesztő mértékű a műszaki technikai haladás és fejlődés, és ennek eredményei megjelennek természetesen azon a területeken is, ahol az állam a feladatait ellátja és a szolgáltatásait nyújtja. Miközben egyfelől örülnünk kell annak, hogy egyre többet tudó eljárások, gépek, berendezések állnak rendelkezésünkre, nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek nagyon sokba kerülnek. Sokkal többe, mint a megszokott hagyományos eszközök. Ugye nyilván nem kell élénk fantázia ahhoz, hogy belássuk, mennyivel költségesebb mondjuk a honvédelem ugye 2006-ban, mint volt 1980-ban. Nyilván egy rakéta elhárító rendszer valamivel drágább, mint a hagyományos légvédelmi ágyuk, ugye? És hát azt is könnyű belátni, hogy mondjuk az egészségügy területen, ahol az egyik legerőteljesebb ez a költségrobbanás, milyen hihetetlen mértékű fejlődés és költségnövekedés tanúi vagyunk. Valószínűleg azt is könnyű belátni, hogy egy modern csípőprotézis költsége meg a beültetése valamivel drágább, mint egy hagyományos alumínium mankóé. Ugye? És hát azért ma már mindenki ezt a csípőprotézis szeretné, nem pedig a mankót. Az is nyilvánvaló, hogy a hatékony kemoterápiához szükséges gyógyszerek bizony sokkal-sokkal drágábbak, mint az aszpirin vagy a hashajtó. Vagy, hogy még egy példát mondjak, ugye a sugárterápiás diagnosztikát biztosító komputertomográfoknak a beszerzése meg a működtetése valamivel többe kerül, mint egy fonendoszkópé. De ha csak az informatikára gondolnak, ahol a hardverek és szoftverek iszonyatos fejlődése, de magas költsége behatol mindenhova, az államigazgatástól kezdve, az oktatáson keresztül, a honvédelmen át, alig tudok olyan területet mondani, ahol ne okozna hihetetlen növekvő költségeket. Mi a dolog lényege? A dolog lényege, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogy a tudomány legmodernebb vívmányait, nagyobb tudású szolgáltatásait kapjuk meg, vehessük igénybe. Ezeknek az igénybevétele hihetetlenül drága, és ezt a rendkívül nagy költséget kellene fedezni az államnak ahhoz, hogy ne legyünk elégedetlenek. Így is elégedetlenek vagyunk. Gondoljanak arra a döbbenetes dilemmára, amit mondjuk napjainkban mindenütt, nem csak Magyarországon, az Egyesült Államokban is, de bárhol, a leggazdagabb országokban is, mondjuk az orvosok szembesülnek azzal a kérdéssel, hogy szervátültetéssel megmentenek-e egy beteget, vagy pedig nem, hagyják meghalni, mert egyszerűen nem tudják megfinanszírozni az ehhez szükséges műtétet. És rengeteg ilyen példát lehetne mondani. A dolog lényege, hogy ez olyan folyamat, ami nem áll meg, és mindig megelőzi az erőforrásoknak a bővülését. A harmadik tényező talán úgy foglalható össze, és azt gondolom ez is visszafordíthatatlan és megállíthatatlan, bár sokan tesznek erre kísérletet, aztán bevert orral távoznak a küzdőtérről, nevezetesen a világgazdaság globális fejlődése és a nemzetállamok parciális gazdaságpolitikája és az ebből származó ellentmondások. A gazdaság tényleg világméretekben fejlődik. Világméretű a harc, a verseny, a termelési tényezőkért, a tudásért, a tőkékért, a technikai javakért, a know-howkért, a piacokért, az élő munkáért, a tehetséges emberfőkért. Nincsenek határok. Egyre kevésbé vannak határok. A nemzetállamok pedig nemzetállami keretek között gazdálkodnak. gazdaságpolitikájuk is gyakorta elzárkózó, egyre kevésbé, de azért gyakorta. Vannak regionális és szubregionális elzárkózó csoportok is, bizonyos mértékig az EU is ilyen, a külvilággal szemben. Ennél vannak durvább esetek, amikor kifejezetten nemzeti keretek között próbálják tartani a gazdaságpolitikát. Az államháztartás azonban kivétel nélkül mindenütt, a legfejlettebb országokban is nemzeti keretek között bonyolódik. Miközben ez nemzeti keretek között bonyolódik, a gazdaság szereplőinek kihívása pedig globális. Az ellentmondás szinte feloldhatatlan. Hadd mondjak két példát, hogy érzékeljék, miről van szó. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti hatékonysági, gazdasági versenyképességbeli különbségek egyik oka, nem a legfontosabb, de minden esetre egyik oka, hogy az Amerikai Egyesült Államok 51 államában egységes szövetségi adóztatás folyik. Európában a nemzetállamok mind-mind külön adórendszert működtetnek. Szó nincs ezeknek valamiféle közelítéséről. Szegény Kovács Laci, a jelenlegi adóügyi biztos, ugye vértizad azért, hogy legalább a társasági adó alapjának a közelítése vagy egységesítése történjen meg, a mértékekről nem is beszélünk, mert akkor legalább a mértékek különbsége adná a versenyképességi különbséget az egyes országok között, nem kellene még a költségelszámolások különbségével is bajlódni. Itt se tartunk. És ez csak egyetlen példa, kiragadott példa a sok közül, hát még a költségvetések területén, hát még a non-profit szolgáltatások területén bizonyos korlátok az EU-n belül kezdenek bomlani. Ugye, bár nagy véres viták vannak, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat például az EU országokhoz tartozó állampolgárok bárhol igénybe vehessék, függetlenül attól, hogy hazájuk nemzeti biztosítási rendszere milyen. Kifizesse a révészt, ugye? Megoperáltatom magam Nagy-Britanniában, és a magyar biztosító ki fogja fizetni annak a műtétnek a költségeit? Elég kétséges. És mégis ez az irány. Nem folytatom tovább, mert a dolognak az a lényege, hogy van egy kemény ellentmondás. A globális világgazdaság egyre erősödő gyorsuló versenye, és a nemzeti keretek között folyó gazdaságpolitikák mindenek előtt államháztartás területén. Ha pedig ez így van, és ezek a nagy, visszafordíthatatlan folyamatok hatnak, akkor változnia kell a gazdaságpolitikának, változnia kell az államháztartásnak, mindannak, amelyekről valamennyien életünk minden napjában gondolkodunk, érintettjei vagyunk, vagy úgy, hogy fizetjük, vagy úgy, hogy igénybe veszük a szolgáltatásokat. A kérdés az, hogy vajon milyen változások, markáns változások észlelhetők. Először azokkal foglalkoznék, amelyeket a gazdaságpolitikában, a nemzeti gazdaságpolitikákban érhetünk tetten. Minden gazdaságpolitikai programnak a fő célja, hogy elősegítse egy adott ország gazdaságának fejlődését, jövedelmének, vagyonának gyarapodását, az életnívó javítását. A klasszikus elmélet szerint, amelynek talán legjobb összefoglalását John Kenneth Galbraith, amerikai Nobel-díjas közgazdász alkotta meg, kapcsolatot teremtett az ipari államok korának elemzésé eredményeire támaszkodva a négy fő gazdasági cél, makrogazdasági cél között. Kiemelte ezek közül a gazdasági növekedés és a gazdaság egyensúlya közötti kapcsolatokat, illetve a foglalkoztatás és az infláció közötti kapcsolatokat. A kereszthatásokat is vizsgálta, és ezeknek a vizsgálatoknak az alapján alkotta meg a sokat emlegetett bűvös négyszögnek az elméletét, aminek az a lényege, hogy bizonyos centrumban, ha ezt a centrumot mondjuk éppen a zöld körrel jelzett gazdasági növekedésnek tekintjük, ebből kiindulva a növekedés változása, gyarapodása vagy szűkülése hogyan hat az egyensúlyra, hogyan hat a foglalkoztatásra, hogyan hat az inflációra. Az inflációra közvetlen hatása nincs a növekedésnek, csak a foglalkoztatáson keresztül áttételes hatása. Ugye a Galbraithi nagy páros azt mondja, hogy gazdasági növekedés dinamizálása rontja az egyensúlyt, Érthető módon, hiszen a növekvő gazdaság több erőforrás cív fel, ezeket meg kell venni, meg kell vásárolni, az erőforrások általában országon belül nem állnak hiánytaló rendelkezésre, ezért nő az import, megnövekednek a szolgáltatások iránt támasztott igények, ezért aztán az államháztartás is elkezd túlkötekezni. Tehát dinamikus gazdasági növekedés együtt jár az egyensúlyi pozícióknak a romlásával. Ez azonban egyidejűleg természetesen a növekvő kereslet miatt a foglalkoztatás javulását eredményezi, tehát csökken a munkanélküliség, javul a foglalkoztatás. A másik páros a foglalkoztatás kontra infláció esetében megint egy direkt összefüggést mutat ki, nevezetesen minél nagyobb a foglalkoztatás, minél nagyobb a kiáramló bértömeg, minél nagyobb ennek a dinamikája, annál erőteljesebb a gazdaságban az inflációs nyomás. És fordítva, amikor csökken a foglalkoztatás, növekszik a munkanélküliség, értelemszerűen csökken az inflációs nyomás is a gazdaságban. Galbraith hangsúlyozom a 70-es évtizedben az ipari államok adatainak elemzéséből mutatja ki a bűvös négyszeg elméletét. Igen, de ami 70-ben igaz volt, az nem igaz 2006-ban. Már 2004-ben se volt igaz. Ezért aztán kialakul egy korrigált bűvös négyszög, aminek az a lényege, hogy a makrogazdasági célok nem tetszés szerint és szabadon választhatók, közülük legalább kettő olyan van, amely a modern világban, a modern gazdaságban egyre keményedő korlátot jelent. Nem lehet büntetlenül a korlát fölé lépni, majd fogják látni, hiszen annak kontraproduktív hatása van, az eredetileg célul kitűzött eredményeket nem fogja elérni. A két keményedő korlát az egyensúly és az infláció. Hogy világos legyen, nem lehet az egyensúly rontásának mértéktelen elszabadulásával növelni a gazdasági növekedést, és nem lehet az infláció felpörgetésével javítani minden korlát nélkül a foglalkoztatást, csökkenteni a munkanélküliséget. Miért is? Elvileg ugye az eredeti koncepció, a Galbraith is, sőt, ugye a 20. század első felének zseniális közgazdásza James Maynard Keynes idejében, ugye a Keynes-i gazdaságpolitika, majd az ő követei, a neo-Keynesiánus és posztkeynesiánusok is azt mondják, hogy egyáltalán nem kell a gazdasági ciklusok visszaeső ágában passzív magatartást tanúsítani, lehetséges úgynevezett anticiklikus gazdaságpolitikát folytatni, azaz, ha éppen recesszió vagy stagnálás alakul ki a gazdaságban, döntően kereslethiány miatt, akkor ezt a kereslethiányt állami rásegítéssel pótolni lehet. Ilyenkor az állam túlköltekezik, megnöveli a beruházásait, a nem termelő beruházásait, újabb munkahelyeket hoz létre, növeli a béreket, ezek aztán meglódítják a kínálati oldalt is, keresleti oldal vonzásaként, ez megnöveli a gazdasági teljesítményt, és majd előbb-utóbb az így kialakuló egyensúlyi problémákat ki lehet nőni. Nem lehet kinőni. A modern világban nem lehet kinőni. Azért nem lehet kinőni, mert abban a pillanatban, amint a Philips Görbével még egy picit várjunk, ha szabad kérnem a kollégáimat, mintha elmaradtam volna egy ütemben. Azért nem lehet kinőni, köszönöm szépen. Mert ha az egyensúly romlani kezd, az azt jelenti, hogy megdrágul a gazdaság finanszírozása. A dráguló finanszírozás mögött kamatemelés húzódik meg, a kamatemelés megdrágítja a friss forrásokat, a beruházási forrásokat, fölzabálja a megtakarításokat, rontja tovább az államháztartás pozícióját, azaz olyan makrokörnyezetet teremt a dráguló egyensúly finanszírozása révén, amely elriasztja a befektetéseket, és ma már, amikor a világ kitágult, amikor könnyedén változtathatók a befektetési helyszínek, a gazdaság növekedéséhez nélkülözhetetlen beruházások nem jönnek létre, elmennek más vidékre. Azaz tehát az egyensúly rontásával szerettünk volna gazdasági növekedést elérni, és az eredmény az lett, méghozzá nem is hosszú távon, hogy a növekedés dinamizálása helyett pont az ellenkezője következett be. Hasonló a helyzet az infláció kontra foglalkoztatás területén is. Azért, hogy csökkentsük a munkanélküliséget, megnöveljük a béreket, megnöveljük a keresletet, Ez a kereslet és ez a növekvő bértömeg inflációs nyomást fejt ki. A növekvő infláció miatt megint csak megdrágul a finanszírozás, kamatemelés, kialakul a spirál, ugyanott vagyunk, ahol a part szakad. Azért fontos ennek a két kemény korlátnak a kialakulása, mert itt találjuk szembe magunkat azzal a nagyon népszerű posztkeynesiánus nézettel, hogy a globális világgazdaságban is lehet anticiklikus, aktív gazdaságpolitikát folytatni, és ez az állam dolga. Nagyon szűk korlátok között, nagyon rövid ideig lehet igaz a tétel. Ha az államháztartás oldaláról tekintjük, akkor kizárólag infrastruktúrális beruházások esetén szabad eladósodni, hitelből és más külső forrásokból ilyet építeni. De új munkahelyek, fogyasztás, szolgáltatás bővítés ezen az áron egész egyszerűen tilos. Azért merem ezt ilyen határozottan állítani, mert az elmúlt 20-30 év minden ilyen kísérlete kudarcba fulladt a világon. Nálunk is, Magyarországon. Ma is nyögjük ennek a következményeit. Itt persze más bajok is vannak, majd erről később még fogok beszélni. Ugye a nagyon sikeres, anticiklikus keresletélénkítő politikák jó példái mind az előző évszázadban, és annak is inkább a közepetáján jelentek meg. Ugye világos volt a New Deal sikere, ugye az első nagy világgazdasági válság után, majd a második világháború után a Marshall-segéllyel finanszírozott helyreállítási periódus. Ezen túl vagyunk. Ma hiába próbálta meg például az elmúlt három évben Japán egy nagyon erőteljes infrastruktúra beruházási programmal dinamizálni a japán gazdaságot, semmi nem lett belőle. Nézzék meg azoknak a gigaberuházásoknak a történetét és hatását, amivel az Egyesült Németország kelet-európai felét próbálta meg felzárkóztatni. Mi lett az eredmény? Vágtató munkanélküliség a volt NDK területén, és a német gazdaság lefékeződése. És nem egyszerűen az erőforrások kiszívása miatt, hanem azért, mert olyan egyensúlyi problémákat generált az ilyen típusú dinamikus fejlesztés, amit nem bírt el az egyébként hihetetlenül erős, ugye Bärenstark, ahogy a német mondja, német gazdaság sem. Hát Magyarországról már ne is beszéljünk, ez ugye ez a Münchhausen-báró effektus, hogy a saját hajunknál fogva rángatjuk ki magunkat, arról feledkezünk meg, hogy kopaszok vagyunk, nincs mit megfognunk, szóval a dolog nem működik. Azaz tehát, és ezzel ezt a blokkot zárnám, Isten igazából modern viszonyok között, globális világgazdasági körülmények között nagyon kemény korlátja van a állami kereslet bővülésre épülő anticiklikus gazdaságpolitikának. Ám nem csak a gazdaságpolitikák változnak, természetesen az előbb említett változások hatására, hanem az államgazdasági szerepe, a modern államgazdasági szerepe is. Úgy szólva minden területen. Három elemet érdemes kiemelni. Az egyik az állam, mint tulajdonos, a másik az állam, mint szabályozó, regulátor, és a harmadik pedig az állam, mint bizonyos jövedelmek centralizálója és újra elosztója. Az állam, mint tulajdonos. Az ma már közhelyszámba megy, hogy az állam a termelőszférában, az úgynevezett versenyszférában nem képes eleget tenni a gyors gazdasági hatékonyság, versenyképesség növelési feltételeknek. Mindenütt, ahol az állami tulajdon megmaradt, ebben az erőteljes gazdasági versenyben a vállalatok, az állami vállalatok lemaradtak. De itt nem egyszerűen a gazdasági hatékonyság területén tapasztalható lemaradásról van szó, hanem még egy nagyon fontos elemről, amit ugye Kornai János olyan zseniálisan, valamikor nagyon régen, de ma is igaz, puha költségvetési korlátnak nevezett el, nevezetesen, hogyha egy állami vállalat veszteséges, az a legritkább esetben megy csődbe, mert hát az állam majd a zsebébe nyúl, aztán pótolja a veszteséget. Az egész világban lezajlik tehát a versenyszférában az állami tulajdon leépítése, tömeges vagy nem tömeges, szervezet vagy spontán privatizációk útján. Ma már azt mondhatjuk, hogy a modern világban az állam nem rendelkezik, vagy csak minimális mértékben rendelkezik termelő tulajdonnal. Nyilván a transformációval nem érintett országokban, mint amilyenek ugye a volt szocialista országok, ez a folyamat sokkal egyszerűbb, és több évtized alatt zajlott le. Nálunk és más hozzánk hasonló posztszocialista országban ez rendkívül rövid idő alatt hihetetlen erővel bonyolódott le, az összes bajával, nyűgével együtt, de ma már azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a versenyszférában az állami tulajdon egészen minimális. Itt nálunk is, és a világban mindenütt. A folyamat nem befejezett, valószínűleg soha nem is lesz az, de a tömeges privatizációknak az ideje lejárt. Problematikusabb a helyzet azokon a területeken, amelyek nem a versenyszférához, hanem az úgynevezett non-profit szférához tartoznak. Az állami tulajdon dominanciájait meghatározó. Mindenütt a világon. Érthető, hiszen a piac és a piaci befektetők a nem nyereség érdekelt területeken nem érik el céljaikat és törekvéseiket, ezért tehát az állam ezeknek a szolgáltatásoknak a biztosítása érdekében fönntartja, fejleszti, gyarapítja tulajdonát. De ezeken a területeken, akár az egészségügyről, akár az oktatásról, akár az igazgatásról, akár a honvédelemről, bármiről legyen is szó, éppen az előbb elmondottak és a racionális gazdálkodás miatt elkerülhetetlen az üzemgazdasági hatékonyság, a költségérzékenység beépítése a rendszerekben. Ez költségvetési keretek között állami tulajdon dominanciája mellett nagyon nehezen biztosítható. Hiányzik az a kontroll, a valódi tulajdonos kontrollja, amely képes ezt a fajta költséghatékonyságot kiváltani. Ezért aztán egy nagyon érdekes folyamat indul el és zajlik világszerte. Bizony megindul a non-profit szférában is az állami tulajdon legalább egy részének az átalakítása, nem azt mondom, hogy privatizálása, néha az is, de nem ez a jellemző folyamat, sokkal inkább az, hogy ezeken a területeken is megjelenik a magánbefektetéseknek az ösztönző hatása. Méghozzá kettős szerepben. Az egyik a hiányzó állami erőforrások pótlása indul el, és ez nélkülözhetetlen, látjuk, láthatják, majd fogjuk is látni. Másik, a magántulajdon megjelenése ebben a szférában sokkal hatékonyabb, fegyelmezettebb gazdálkodással jár együtt. Elindul a takarékoskodás, elindul a költségekkel való rendkívül fegyelmezett vagy fegyelmezettebb gazdálkodás az eddiginél. Új konstrukciók alakulnak ki, népszerű ugye a public-private partnership rendszere, amikor állam is finanszíroz meg, magánszféra is finanszíroz beruházásokat, amelyek állami szolgáltató egységeket hoznak létre, megjelenek a különböző alapítványi szervezetek, teljesen magánjellegű szolgáltató szervezek, egészségügyben, oktatásban, közép- és felsőoktatásban, gyermekjóléti intézményekben, szociális ellátás területén. Tehát egy olyan folyamatnak vagyunk a tanúi, ahol nyugodtan merem mondani tendenciaszerűen, noha az állam többségi tulajdonosi szerepe nyilván nem szűnik meg, de fokozatosan csökken és helyet kap a magántulajdon, a magántőke befektetéseknek a területe is. Nem is nagyon lehet nélküle elképzelni ezen a területen, a non-profit szféra területén a fejlődést. A második nagy gazdasági funkciója a modern államoknak a gazdaság feltételeinek szabályozása, a játékszabályok kialakítása, az úgynevezett reguláció. Itt is gyökeres a változás. Érdekes módon mondom, a modern államoknak ez a reguláció szerepe nem esik vissza, nem csökken, hanem ellenkezőleg. Bővül, erősödik. Különösen három vonulat nagyon erős a reguláció változása területén. Az egyik, hogy a modern államok szisztematikusan megkísérelik kiküszöbölni azokat a szabályokat, amelyek rontják a gazdaság szereplőinek az egyenlő feltétellel való megjelenését a gazdasági versenyben. Küzdenek a monopóliumok ellen, küzdenek az erőfölény ellen, olyan szabályokat alkotnak, amelyek semlegesek valamennyi, vagy a gazdaság többségének szereplői számára. Erős ez a jelenség. Mindenütt a világban. Nálunk is, talán még kicsit embrionális állapotban van de a nagy gazdasági integrációkban, az Európai Unióban, szubregionális integrációkban, és hát a világgazdaságban is, ugye? Ahogy a világ egyre inkább liberalizált gazdasági elveken alapján működik, egyre inkább jelennek meg azok a nagyon erős követelések, hogy a világ bármely tájékán a gazdaság szereplői többé-kevésbé azonos vagy összehasonlítható feltételek mellett működjenek. Tehát a reguláció egyik iránya, ez a tisztítsuk meg a gazdaság szabályrendszerét, a versenyt, a piacot torzító hatásoktól. Rengeteg dolog tartozik ide. Az árakba való beavatkozástól kezdve a tulajdonosi pozíciók, a gazdasági szervezetek, a kartelekkel szembeni föllépés, és nagyon sok mindent mondhatnék. A második nagyon fontos része ennek a gazdasági szabályozásnak, hogy az állam gazdálkodása átlátható, transzparens, világos legyen. És itt is rendkívül sok dologról van szó. Közbeszerzési eljárások. Miért is történik? Azért, hogy verseny legyen, az állam is versenyeztesse azokat, akik az állam megrendeléseire reflektálnak. Ezek átláthatók, tiszták legyenek. A verseny a legjobb megoldásokat hozza ki ott, ahol az állam a megrendelő. És a modern állam hihetetlenül nagy megrendelő. Akár beruházásokról, akár intézmények működtetéséről van szó. Látom a mosolyt az arcokon, hogy édes jó Istenem, de jó lenne, ha ez így lenne. Hát, ha nincs így, az baj. Persze nincs így, de majd talán. Szóval megyünk ilyen irányba. Tudják ez. Szép lassan, lassan. Sok kudarccal meg zsákutcával. A harmadik nagyon fontos területe az állami regulációnak, a piaci szabályok tisztaságának őrzése mellett a szerződéses fegyelem garantálása, betartatása és szankcionálása. A modern világ, a modern gazdaság a két és több oldalú megállapodásokra épül, nem az állami diktátumokra. Ha ezek a megállapodások labilisak, megbízhatatlanok, ha megsértői, semmiféle szankcióval nem kell, hogy számoljanak, összedől a piac, összedől a gazdaság. A modern államok ezt nem engedhetik. Ezért tehát gazdasági szabályozásuk egyik fő iránya ezeknek az elemeknek, a szerződéses fegyelemnek, a teljesítésnek a garanciáit megteremteni, a megsértőket szankcionálni. A fogyasztó védelemtől kezdve a szolgáltatás kétoldalú, azonos értékű kötelezettségek teljesítésének elszámolásáig gyakorlatilag mindenre kiterjed. És végül a harmadik nagy szerepe az államnak, hogy jövedelmeket von el és oszt el újra. Egyike a legfontosabb és legtöbbet vitatott, ezért aztán meglehetősen sokat változó szerepeknek is. Közben látom, hogy fönt van a módosított Philips görbe, amivel az én kollégáim arra figyelmeztetnek, hogy még a Galbraithi bűvös négyszög megváltozó kemény korlátai közül egy nagyon fontos összefüggésre nem utaltam, pontosabban utaltam, de nem hivatkoztam a táblára, ezért elnézést szeretnék kérni. Elragadott a hív, és itt kicsit előre futottam. Önök egy olyan kapcsolatot látnak egy koordináta rendszerben, amely a munkanélküliségi ráta és az inflációs ráta közötti kapcsolatot villantja föl. Az eredeti összefüggést Philips angol közgazdász még a nominális bérek és a munkanélküliség közötti kapcsolatra dolgozta ki. Ezt egészítette ki aztán két Nobel-díjas amerikai közgazdás, Solow és Samuelson, az inflációs ráta és a munkanélküliség kapcsolatára. A konkrét ábra, amit önök látnak, az az Amerikai Egyesült Államok 20 éves idősorának elemzéséből készült, és azt mutatja, hogy 5,5%-os munkanélküliség esetén alakul ki egy olyan szituáció, amikor nulla az inflációs nyomás. Hogyha a görbe nyomán, ez egy exponenciális görbe, mint látják, a görbe nyomán a munkanélküliség csökken, abban az esetben az infláció nő, kivenő kereslet megnöveli az inflációs nyomást, és fordítva, hogyha a munkanélküliség nő, akkor az infláció átcsaphat negatív tartományba, tehát az erőteljes verseny következtében akár csökkenhetnek is az árak. Az érdemi mondanivalón természetesen mit sem változtat a tábla, inkább az ábra inkább csak jelzi, hogy milyen összefüggések voltak. Csináltunk egy olyan táblát, amely magyar adatokat dolgoz fel ennek a kemény korlátnak az érzékeltetésére, illetve a módosított Philips-Göbörgebe magyarországi alakulására. 7 év adatait dolgoztuk föl. Mint látják, a zöld vonal a munkanélküliséget, a piros pedig a fogyasztói árindexet ábrázolja. Mindkettő csökkenő tendenciájú. Ami érdekes, szemben a Philips, módosított Philips-Görbével, hogy Magyarországon a meccés pont 5,5%-nál alakult ki teljesen véletlenszerűen. Ez praktikusan a törvényt lefordítva azt jelenti, hogy Magyarország esetében 5,5%-os munkanélküliség mellett alakul ki átlagosan egy 5,5%-os inflációs ráta. Ha ez alá megy az infláció, akkor megnövekszik a munkanélküliség. Napjaink konkrét helyzetéről van szó. Ugye most már 5 alatt vagyunk átmenetileg az inflációban, de 7-nél tartunk ugye a munkanélküliségben, és fordítva, amennyiben az inflációs ráta nő, akkor a munkanélküliség pedig csökken. Ez a folyamat most a törvényszerűségektől 1-2 évig el fog térni. És ez nem azért van, mert a módosított Philips törvény nem érvényes, hanem mert olyan központi beavatkozások torzítják, vagy ha úgy tetszik, terelik el ezt a görbét a törvényszerű pályától, amelyek átmenetiek. Adóemelésekről van szó, ugye, amelyek meglökik az inflációt, és ugyanakkor rövid távon a gazdasági átalakítás a foglalkoztatás javulásával sem jár együtt, ellenkezőleg a munkanélküliség átmeneti növekedését fogja kiváltani. Na most miután már sikerült eljutnom addig, hogy egyensúlyban vagyunk a demonstráció meg a mondani való között. Az állam jövedelem centralizációs és újraelosztó szerepéről szeretnék valamit mondani. Ugye valamennyi modern állam szolgáltatást nyújt a társadalom tagjai részére, amire a társadalomnak szüksége van. Ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat finanszírozni tudja, jövedelmekre kell szert tennie, és miután az államnak, mint elsődleges jövedelem tulajdonosnak alig van jövedelme, addig volt, amíg ugye termelő tulajdona volt, és annak a nyeressége legalábbis primer elsődleges jövedelemnek számított, ez elhanyagolható. Ahhoz, hogy az állam teljesíteni tudja társadalmi feladatait, az eredeti jövedelem tulajdonosoktól el kell, hogy vonjon jövedelmet. Adóztat, járulékokat fizettet, illetékeket fizettet, díjakat fizettet, hozzájárulásokat kér az állami szolgáltatásokhoz. Hogy ennek milyen az aránya, azt a centralizációs ráta mutatójával mérjük, ami nem más, mint az éves konszolidált állami bevételek és az éves nominális GDP-nek a hányada. A redistribúció, amely a jövedelmek újraosztását jelenti, ettől eltérő mutató, ez az összkiadás, állami kiadás és a bruttó nemzeti termék folyóáras adatainak a hányadosából áll elő. Bizonyos egyszerűsítésekkel azt lehet mondani, hogy a centralizációs ráta meg az éves konszolidált államháztartás hiánya együttesen adja a redisztribúciós rátát. Tehát az újraelosztás az lehet több is, hát nagyon ritka kivételek esetében akár még kevesebb is, mint a centralizáció. Ez nem Európára meg Magyarországra vonatkozik, de vannak a világon olyan országok, ahol ez is, mondjuk ahol nagyon sok olajat termelnek, és ugye nem költik el mind egyből. Például Norvégia, hogy egész konkrét legyek, ott speciál a redisztribúciós ráta, az kisebb, mint a centralizációs ráta, ugye ezt az ínyenceknek szokás emlegetni, nem kell vele foglalkozni, irreális lenne a célkitűzés. A következő táblán azt látják, hogy Magyarországon az államnak ez a jövedelem elvonó és újraelosztó szerepe az elmúlt 6 évben hogyan alakult. A két különböző színű vonal grafikon közötti különbség az államháztartás hiánya. Látják, hogy némi hullámzástól eltekintve bizony ez a különbség nő. Azt is látják, hogy a jövedelmek, az eredeti jövedelmek elvonásának mértéke szép lassan, fokozatosan csökkent 2005-ig. Ebben adócsökkentések, járulékcsökkentések játszották a szerepet. Nem nagy mértékben, de tendenciáját tekintve meghatározó, markáns, szignifikáns módon. Az újraelosztás A csökkenő adóztatás és járulékok mellett pedig, ha némi amplitudóval ugrált is, de tendenciaszerűen növekedett. Mi történt? Egyre kevesebb adót, járulékot vontunk el, egyre többet költöttünk. Ez az igazi gazdálkodás, ugye? Ebből alakul ki az a gap, az a különbség, amit ott látnak a két ábra között. Magyarul növekszik az államháztartás hiánya. De hát itt azért többről van szó. És visszatérnék a bevezető gondolathoz. Miről is beszéltünk, talán emlékeznek rá. A demográfiai és foglalkoztatási trendek visszafordíthatatlan változása azt jelenti, hogy egyre kevesebb jövedelem termelő állampolgára, társadalom tagja hozza létre az állam működéséhez szükséges egyre több kiadásnak a fedezetét. Nem tudja létrehozni. A verseny azt követeli, a hatékonyság növelésének feltételeit javítandó azt kéri az államtól, hogy csökkentsd a jövedelem elvonást, hozd kedvezőbb helyzetbe a gazdaság szereplőit, engedd meg, hogy több nettó jövedelem maradjon náluk, a lakosságnál is, meg a vállalkozásoknál is. Ők jobban tudják egyrészt, hogy mire kell felhasználni, másrészt nagyobb akkumulációs forrásokkal rendelkezzenek, gyorsabb ütemben fejlesztenek, hiszen ez az egész gazdaság növekedéséhez hozzájárul. A versenyben, amelyeket nem tudnak a modern államok kikerülni, hiszen egymással is versenyeznek. Oda megy a tőke, ahol alacsonyabb a jövedelem elvonás mértéke. Sok egyéb feltétel mellett. Jegyzem meg rögtön. Mi történik? Engedünk a nyomásnak. Jó, rosszul, többnyire rosszul. Nálunk egyértelműen rosszul van, mint Magyarországon. Csökkentjük az adókat és járulékokat. Ez azonban nem vált ki akkora gazdasági növekedést, amely képes lenne jövedelemadóról, jövedelem oldalról pótolni a kieső állami bevételeket. Ugyanakkor megnő az igény, sokoknál fogva, az állami szolgáltatások iránt. Ennek van egy mennyiségi oldala, beszéltünk róla, éppen a demográfiai trendek kapcsán, és van egy minőségi oldala, költségrobbanás, mindenki szeretne ugye jobb ellátást kapni. Ez a magyarázata annak, hogy az előző táblán látták azt a különbséget, amely a centralizáció és a redistribúció között egyre növekvő. Itt most azt kérem a kollégát, de ennyire ne szaladjanak előre, még egyelőre ott nem tartok, hogy a társasági és az élő munka terheknek az alakulásáról beszéljünk. A világban az a tendencia érvényesült egészen 2003-2004-ig, hogy ebben a globális versenyben a nemzetállamok megpróbálták legtöbb helyütt csökkenteni a jövedelem centralizációt, csökkentették az adókat és a járulékot különböző mértékben, különböző ország típusok alakultak ki, egészen magas szintről a jóléti államok 70-80%-os jövedelem elvonásától kezdve, az angol száz államok 30%-os szintű elvonásáig, mindenütt kialakult egy jövedelem centralizáció mérséklés, egy adó és járulék csökkentés. Ez azonban beleütközött, bármilyen erős is volt a hatékonysági és versenyképességi nyomás, beleütközött az államháztartás teherviselő képességbe, és a folyamat megállt. 2003-2004 táján inkább megfordulni látszik a tendencia. Ma már a világ jó néhány országában lassú, tétova, borzasztó, nehéz, kegyetlen vitákkal övezett adó- és járulék emelés zajlik, megy végbe. Miközben a versenyképességi nyomás változatlan. De nem lehet, nem bírják el a túlköltekező államháztartások. Olyan mértékű deficitek halmozódtak föl a szerencsés országok kivételével, amelyek egyszerűen menedzselhetetlenek. És nem csak Magyarországon, az egész Európai Unióban, Magyarországon kívül is az országok nagy részében. Vannak persze kifejezetten, hogy is mondjam, csak modellországok, ahol ezt megakadályozták, eléje mentek, és az államháztartást kézbe tartották, nem engedték elfutni a deficiteket, de nem ez a típus. Nem ez a tipikus. Tehát azt kell mondanom, hogy most, mintha egy lassú trendforduló menne végbe, azért, hogy megfékezzék az államháztartás hiányának, és ezzel együtt az államadóságnak a növekedését, ezért az országok egy jelentős része inkább átmenetileg hozzányúl a versenyképességet rontó adó centralizáció növeléshez. Magyarország is ebben a fázisban van. Mondhatnám persze azt is, és nem tévednék nagyot, az elmúlt évek tökéletesen elhibázott adócsökkentéseinek árát most megfizetjük azzal, hogy szép lassan, remélem csak átmenetileg, visszakúszunk az adónövelések területén, és növeljük a centralizációt. Sajnos meg kell fizetni ennek a versenyképesség terén kialakuló árát, ami bizony növekedési áldozatokkal fog járni. És akkor áttérünk most már az államháztartás két nagy oldalának egy nagyon rövid elemzésére. Közben látom, hogy már csak 10 percen van, ígérem, hogy be fogom tartani. Ez pedig a bevételi oldalon a fiskális politika egyik nagy része, az adórendszerek változtatása, a kiadási oldalon pedig a feszítő kiadási szükségletek teljesítése. Minket említettem, nem csak a centralizációban, hanem az adórendszerekben is gyökeres átalakulás megy végbe a világban. Legalább három uralkodó tendencia van. Az egyik, hogy az állam számára szükséges jövedelmeket, bevételeket elsősorban nem a jövedelmek és profitok terhelésével szedik be a modern államok, hanem egyre inkább a fogyasztás és a felhalmozott passzív vagyonadóztatásával. Azaz, a személyes jövedelmek és a tőkejövedelmek adóztatása tendencia szerűen csökken, a fogyasztás terhelése, illetve a felhalmozott vagyon terhelése pedig tendencia szerűen nő. Ezt a folyamatot kiegészíti egy másik, aminek a lényege, hogy csökken döntően a jövedelmek és a profitok adóztatása területén az erőteljes progresszió, azaz a marginális adómértékek közelednek egymáshoz, a legalcsóbb és a legmagasabb adókulcs, sőt, jó néhány területen ez a csökkenés lényegében lineáris adóztatás irányába megy át, és jó néhány országban a jövedelmek, illetve a profitok adóztatása ma már nem progresszív rendszerben, hanem lineárisan történik. Hangsúlyozom, személyi jövedelmekről és tőkejövedelmekről van szó. Más a helyzet a fogyasztás, és más a helyzet a felhalmozott vagyonok adóztatása területén. Az utóbbinál az adóztatás két irányba változik. Adóztatja a stokkot, a vagyonállományt, ez egy meglehetősen terjedő és nagy bevételt biztosító adófajta a modern államokban, és adóztatja a vagyongyarapodást, amikor ez a stokk nő. Mi ezt az illetékrendszerrel kezeljük, amikor a vagyonállomány gyarapodik, akár adásvétel, akár ajándékozás, akár öröklés útján, akkor ezt a vagyongyarapodást a magyar illetékrendszer megadóztatja. Lány nevén hívjuk illetéknek, semmi köze az illetékhez, ez egy klasszikus vagyonadó, méghozzá a vagyongyarapodás adóztatása. Nem baj, csak tudnunk kell, hogy mivel állunk ezen a ponton szemben. A másik uralkodó tendencia a modern adórendszerekben, jelszószerűen talán úgy fogalmazható meg, hogy minél többen, minél szélesebb vetítési alapra, minél kevesebb adót fizessenek. Bővítik a modern államok az adóalapokat, csökkentik a kedvezményeket, megpróbálják bevonni mindazokat a jövedelmeket, fogyasztást, vagyont, ami az adóalap részét képezi, ezzel szemben viszont megpróbálják az adó mértékeket csökkenteni, hogy az ne legyen riasztó. Vannak sikeres és vannak kevésbé sikeres akciók a modern államokban az adórendszerek átalakítása területén. A tendencia az, ami uralkodó, és ami azt hiszem mindannyiunk számára érdekes és tanulságos lehet. Az a tábla, amit fönt látnak, az azt hasonlítja össze, hogy Magyarországon a profitoknak az adóztatása, a társasági nyereségadó hogyan változott, ugye 95 és 2003 között, és hogyan viszonyul ez egy másik volt szocialista országhoz, Csehországhoz, illetve a bővítés előtti EU 15-ök átlagához. Ugye büszkén kihúzhatjuk magunkat. Ilyen alacsony profitadót a vizsgált terület egyik országában sem kérnek. Ez egy nagyon üdvözlendő dolog. Ám önmagába véve nem mond sokat, Mert ha összevetjük, hogy ugyanakkor az élő munkához kötődő jövedelemelvonás hogy alakult, és akkor kérném azt a táblát. Hoho, ez már odébb van, úgy látszik, akkor elszaladtunk. Volt egy olyan tábla, ez az, köszönöm szépen. Igen. Itt meg azt fogják látni, az a szép piros, az Magyarország. A többi az meg a többi. Szóval, ugye Csehországban ugyan elkezdett emelkedni, sokoknál fogva, amiben most nem menjünk bele, és ugye utolérte Magyarországot, de látják, hogy az EU tagországaiban az élő munkaterhelés nagyságrendekkel alacsonyabb, mint Magyarországon. Ide tartoznak a személyes jövedelmeket terhelő adók, illetve a bérarányában fizetett járulékok, egészség- és nyugdíjbiztosítási járulék. Azaz tehát, ha versenyképességi hatás szempontjából vizsgálják, akkor azt lehet mondani, hogy nálunk a költségekre rárakódó élő munka arányos terhelés magas, a tiszta profitok terhelése, a nyereségadóztatása pedig alacsony. Valószínűleg jobban járna az államháztartás is, meg a vállalkozások is, ha ezen az arányon szisztematikusan változtatnánk. Értelmetlen dolog a társaságokat, nyereségét terhelő adók csökkentésével versenyezni, ebben úgysem tudunk az élen járni, de nagyon nehéz fenntartani az élő munka arányos jövedelmeknek ezt a magas elvonását. A kényszer persze óriási, másik oldalról meg fogják látni, ami miatt nagyon nehéz csökkentést elérni ezen a területen. Említettem, hogy egy nagyon fontos elemre az adóalapok és az adómértékek viszonyára vissza kell térnem. Azért, mert sok tévhit fűződik egy félig igazolt törvényszerűség általános érvényesülését hirdetve. Ugye bizonyára nagyon sokan hallják, hogy a gazdaság dinamizálásának legfontosabb eszköze, csökkentsük az adókat és a járulékokat, ez megnöveli a vállalkozási kedvet, betereli a fekete meg a szürke gazdaságot, ettől aztán csökkenő adómérték mellett növekedni fognak az állam bevételei, Münchhausen-Báró effektus, és már is kirángattuk magunkat a pocsolyából. A közgazdaságtan ismeri annak a törvényszerűségnek a lényegét, amely ennek a fordítottját igazolja. James Lefer brit közgazdász volt, aki a Nagy-Britannia adóztatását 30 év távlatában vizsgálta, és fölvázolt egy törvényszerű összefüggést. Ennek az volt a lényege, hogy az adó mérték növelése egy bizonyos határon túl már nem jár együtt az adóbevételek növelésével, hanem kezdetben elkezd stagnálni, és egy határon túl pedig már az adó mérték növelés a bevételek csökkenéséhez vezet. Megindul az adómigráció, kimenekülnek az országból, letagadják, becsapják, tudják, ahogy ez lenni szokott. Ez a negatív Lefer effektus, ezt igazolta Lefer, és ezt igazolta jó néhány fejlett, elsősorban jóléti állam. Svédországtól kezdve Németországig, Nyugat-Európa klasszikus jóléti államai közül úgy szólván mindegyik. A mai nézetek közül nagyon sokan azt gondolják, hogy ez az összefüggés reverzibilis, azaz megfordítható. Fordítva is igaz. Ha igaz az, hogy az adómérték növelés az nem jár együtt az adóbevétel növeléssel, akkor bizonyára igaz az, hogy az adómérték csökkenés meg egy határon túl hozzájárul az adóbevételek növeléséhez. Az a piros vonal jelentené ezt a pályát. Na ez az, ami nem igaz. Pontosabban, nagyon ritka kivételekkel és átmenetileg. Két feltételnek kell ahhoz együttesen rendelkezésre állni, hogy ez az összefüggés igaz legyen. Az egyik, hogy az adómérték csökkentés drámai méretű legyen. Ha mondjuk egy nagy adót a felére vagy egyharmadára csökkentenek, egy 60%-ot 30-ra, egy 40%-ot 20-ra, akkor van esély arra, hogy kibővülnek az adóalapok. De hogy ez az államháztartás számára ne legyen kockázatos, ehhez még egy feltétel kell, hogy nagyon alacsony legyen az induló bázis. Azaz tehát, olyan alacsony bevétel tömegnél hajtsunk végre markáns, nagymértékű adó mérték csökkentést, amely egy esetleges adóbevétel kiesés esetén se üti ki az államháztartást. Ezt csináltuk 1995-ben Magyarországon, ugye, amikor a tömeges privatizációk indulásakor a fejlődő magyar gazdasági egységek támogatása érdekében 36%-ról a felére, 18%-ra csökkentettük a társasági nyereségadót, de úgy, hogy ez összesen évi 60 milliárd forintos bevételt érintett. Nem kockáztattunk semmit gyakorlatilag. Persze megugrott a gazdaság, nem egyszerűen az adócsökkentés okán ezt szeretném rögtön hozzátenni, de talán ez is valamit hozzájárul. De azt csinálni, vagy azt hirdetni, hogy amikor a bázis nem egy ilyen 60 vagy mondjuk 100 milliárdig terjedő sáv, Magyarországon 14 ezer milliárdos államháztartáshoz kell viszonyítani az arányokat, hanem mondjuk egy 1500 vagy 2000 milliárdos tétel, mint amilyen mondjuk a nyugdíjjárulék, vagy az egészségügyi hozzájárulás, vagy az általános forgalmi adó, hogy más ne mondjak. És ott csökkentsünk most 10%-kal, 15-tel, 20-szal, az az öngyilkosságnak egy fölötté buta formája. Biztos, hogy drasztikus bevételcsökkenést, hiánynövekedést jelentene. Azt mondani tehát, hogy minden feltétel nélkül önkényesen megfordítható a negatív effektus a klasszikus voluntarista gazdaságpolitika körébe tartozik, semmi köze a modernizációs folyamatokhoz. Ne higgyenek azért tehát a sziréneknek, akik ilyeneket beszélnek. Röviden most látnak néhány ábrát, sok magyarázatot ehhez nem kellene fűzni, ez azt jelenti, hogy a magyar államháztartás 2006-ban hogy épül föl, láthatják, hogy milyen arányok alakulnak ki a központi költségvetés és a decentralizált alapok, alrendszerek, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás és a decentralizált alapok között. Itt az abszolút előirányzatokat is látják. Ebből egy dolog az érdekes. Nincs ma Magyarországon 2006-ban olyan nagy költségvetési államháztartási alrendszer, amely ne szorulná rá a központi költségvetés támogatására. Méghozzá növekvő mértékben az önkormányzatoknál, ez már ma közelíti az 1000 milliárdot, mint látják, a nyugdíjaknál évente 500 milliárd, az egészségügyben 300 milliárd. Hol is tartunk? És ez az igazi probléma. Az előbb említettem még a demográfiai adatoknál, hogy gazdasági gondjaink egy jelentős tömege visszavezethető arra, hogy 3 millió 900 ezer ember dolgozik, 10 milliót tart el. Ha most államháztartási szemüvegen keresztül nézzük az arányokat, azt látják, hogy a 3 millió 900 ezer jövedelemmel rendelkező honfitársunkból 3 millió 400 ezer fizet többé-kevésbé rendszeresen nyugdíjjárulékot és egészségügyi járulékot. 500 ezeren tehát nem fizetnek járulékot. Miközben 10 millió élvezi idézőjelbe az egészségügyi szolgáltatásokat. És több mint 3 millióan ma már a nyugdíjat. Ha az államháztartás nem e két nagy alrendszere szempontjából, hanem a többi bevétel szempontjából vizsgáljuk, akkor még rosszabb a helyzet. A 3 millió 900 ezer jövedelemmel rendelkezőből 3 millió 100 ezer ember fizet valamilyen jogcímen adót. 800 ezer nem. Kicsit vulgarizálok. 3 millió 100 ezer adófizető honfitársunk tartja el az egész magyar államháztartást. Ezek után tessék adót csökkenteni, hiányt csökkenteni, kiadásokat növelni, beruházásokat növelni. Valójában ez a lecke. Ezt kell megoldani. Méghozzá úgy, hogy lehetőleg a gazdasági szereplők számára se teremtsünk elviselhetetlen feltételeket. Azaz az ő versenyképességüket se rontsuk olyan mértékben, hogy aztán a gazdaság szűkülésével kelljen számolnunk a legkülönbözőbb okok miatt. Ezért tehát ahhoz, hogy képesek legyünk ennek a sokirányú kihívásnak megfelelni, bizony az első és talán legfontosabb feladat, hogy megpróbáljuk a túlköltekező államháztartást fegyelmezettebb keretek közé szorítani és visszafogni. És ezzel áttértünk arra a szempontrendszerre, ami a különböző jövedelem tulajdonosok nettó pozícióinak alakulását jelenti. Fönt a táblán egy nagyon leegyszerűsített, összevont pénzügyi mérleg sémáját látják, méghozzá jövedelem tulajdonosok szerint. Ugye Magyarországon, meg hát általában a világban két eredeti jövedelem tulajdonos van, a lakosság meg a vállalkozások, és egy állam, amelyik eredeti jövedelemmel alig rendelkezik, származékos elvont jövedelmekkel rendelkezik, a lakosságtól és a vállalkozásoktól vonja el a jövedelmet. Ennek a jövedelem tulajdonosok nettó pozícióit kimutató összevont pénzügyi mérlegnek az a lényege, hogy kiderüljön, milyen az egyes jövedelem tulajdonosok pozíciója, megtakarításaikat, igénybe vett hiteleiket tekintve, ez összesen hogy alakul, ki finanszírozza az országot, szükség van-e külső erőforrások bevonására. Itt egy ideális állapotot vázolunk föl, ez az ideális állapot úgy szól, hogy a lakosság tipikusan megtakarító, nettó jövedelem pozíciója tehát pozitív, az a zöld pozitív jel azt jelenti, azaz tehát többet tesz félre, mint amennyi hitelt igénybe vesz. Az nagy baj, amikor nem így van. Volt Magyarországon két olyan év, amikor a megtakarítások nem fedezték a lakossági hiteleket, és a lakosság is negatív egyenlege is adós volt, tehát negatív volt. A vállalkozások nettó pozíciója tipikusan negatív, hiszen a vállalkozások általában termelésükhöz, beruházásukhoz hiteleket vesznek igénybe, szolgáltatásaik, termékeik értékesítése után fizetik vissza ezeket a hiteleket. Tipikus helyzet tehát, hogy nettó adósként jelennek meg az összevont pénzügyi mérlegben. Az állam, a modern állam, mint láttuk, többnyire túlköltekezik. Több kiadása van, mint amennyi bevétele, általában tehát ugyancsak nettó adós. Ugye az ideális állapot az lenne, hogy a tipikus nettó megtakarító a lakosság összes megtakarítása fedezi a másik két jövedelem tulajdonos deficitjét, és akkor az állam zéróval zár, ez egy nulla összegű játék lenne, külső erőforrásokat nem kellene igénybe venni. No, ilyen nincs. Természetesen. Sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, hogyha kizárólag, most azt fogják látni, amikor a tipikus helyzet elkezd változni, ez a kis pulzálás azt jelenti, hogy amikor az egyik nő, akkor a másik csökken. Itt arról van szó, hogy ebben a jövedelem struktúrában, tulajdonosi struktúrában egyre inkább az állam pozíciója lesz az összes többit befolyásoló, helyenként meghatározó jelentőség. Leegyszerűsítve, ha az állam annyival költ többet, mint amennyit a lakosság megtakarít, akkor nincs baj, hiszen a lakossági megtakarítások fedezik az államháztartás túlköltekezését, külső erőforrást csak az egyébként versenyképes vállalati hitelek fedezetére kell igénybe venni, és az teljesen rendben van, azok általában néhány csőttől eltekintve meg szoktak térülni. Ám ha a lakosság nettó megtakarításai nem fedezik az államháztartás túlköltekezését, az állam hiányát, akkor mit csinál az állam? Az állam elvonja a piacról az összes lakossági megtakarítást, de miután az nem elég, ezért a deficit finanszírozásához még külső erőforrásokat is igénybe kell, hogy vegyen. A vállalati szféra pedig teljes egészében külső erőforrásokra alapítja a finanszírozását. Ez az a pozíció, amitől a modern államok rettegnek, és a gazdaság szereplői is, mert pusztító a hatása. Úgy hívják, hogy ikerdeficit. Akkor jön létre, ha az államháztartás hiányának fedezetéhez szükség van külső erőforrások bevonására is, azaz az államháztartás hiánya egyben a folyófizetési mérleg hiányát is növeli. Ez az a tipikus eset, a vészcsengő, ami akkor szólal meg, ha fenntarthatatlan finanszírozási pályán halad egy ország. Ebben az esetben a külső erőforrások bevonása nő, és miután az egyik, aki túlköltekezik, az állam, aki termeléséből nem képes visszafizetni ezeket a hiteleket, elkezd nőni az adósságállomány is, az a bizonyos egyenleg a külföld esetében. Az ikerdeficit pusztító hatású. Miről van szó? Először az államnak, hogy finanszírozásni tudja a hiányát, be kell vonni a gazdálkodásába a lakosság összes megtakarítását. Ezekért a megtakarításokért versenyeznie kell a piacon. Nagyobb hozamokat, magasabb kamatot kell érte fizetnie. Ám de az állam által fizetett magasabb kamatok, hozamok természetesen a többi hitelforrásra is kiterjednek. Megdrágul a finanszírozása a vállalkozásoknak. Megnő az országkockázat. Drágábban jutunk forrásokhoz. És kialakul egy adósságspirál, először csak a deficit finanszírozása, rövid távú finanszírozása okán, később a földgyűlemlő államadóság sokszor kezelhetetlen mértékű növekedése okán. Olyan helyzet ez, amit egyetlen felelős állam sem engedhet meg hosszú távon. Magyarországon 2000 óta iker deficittel küzdünk, mind a mai napig. Ugye könnyű belátni, hogy nincs tovább, innen vissza kell lépni. Erről a nagyon veszélyes útról vissza kell térni. Nagyon nehéz, keserves, persze. De egész egyszerűen nincs más alternatíva, ha azt akarjuk, hogy gazdaságunk fejlődőképes maradjon, finanszírozható legyen, és egy pénzügyi krízist meg lehessen előzni, ami az ilyen ikerdeficittel rendelkező országok esetében bizony mindenütt fenyeget. Miután az időm elhaladt, elnézésüket kérek, minden témára nem tudok kitérni, akit esetleg érdekel, az előadás írásos változatát megtalálja a Minden Tudás honlapján, ez volt a reklámnak a helye, de miután egy nagyon izgalmas kérdés van, azért egyet még szeretnék szóba hozni, és kibírják? Nyugodtan mondják, hogy nem. Én úgy szeretném, ha nem, de... Elnézést kérek. Majd megvágják. Hát, ugye a modernizációra, átalakulásra szoruló nagy rendszerek közül van néhány, amely egészen bonyolult, nehéz. Ilyen, egyet kiemelnék, ilyen a nyugdíjrendszer. És erről muszáj beszélni, hiszen bár nem napi aktualitás, de szembe kell néznünk ezzel a problémával. Beszéltünk a demográfiai viszonyokról, arról a hatásról, amely a társadalom előregedése kapcsán megnöveli a nyugdíjasokkal, illetve a nyugdíjakkal szembeni kötelezettségeket, és beszéltünk arról, hogy milyen nehéz megteremteni ugye a csökkenő aktív népesség járulék befizetéseivel ezeknek a fedezetét. Ugye általában a világban kétféle nagy modell érvényesül, a hagyományos Bismarcki nyugdíjrendszer, mi ezt felosztó-kirovó rendszernek nevezzük, ez a generációk közötti jövedelemtranszfer, ami azt jelenti, hogy az aktív generációk jövedelméből finanszírozzuk a már nyugdíjba vonultaknak a nyugellátását. Tehát minden egyes korosztály az előtte járó korosztály nyugdíjának a fedezetét teremti meg, a mi napi járulékunkból, befizetéseinkből szüleink, elődeink nyugdíját finanszírozzuk, és a mi nyugdíjankat a gyermekeinknek a befizetései fogják megteremteni. Ugye ennek a rendszernek mi a lényege? A folyó jövedelmekből elvont részt termeli meg a nyugdíjak fedezetét. Ha ez csökken, már pedig láttuk, hogy a foglalkoztatottsági ráta alakulása, a demográfiai trendek átalakulása miatt ez folyamatosan szűkül, a nyugdíjakkal szemben igény megnő, akkor ez a rendszer szétesik. Ez finanszírozhatatlan. Mindenütt a világon. Nálunk is. Ugye különböző számítások, modellszámítások vannak, van, aki 2012-re, az optimistábbak 2015-re teszik a magyar nyugdíjrendszer teljes fulladását és finanszírozhatatlanságát. A lényeg ebben a rendszerben, ebben a hagyományos, klasszikus, felosztó-kirovó rendszerben nem lesz finanszírozható egyetlen modern államban sem a nyugdíjrendszer. Át kell térni valami másra. Itt most egy olyan táblát látnak, ami egy modellszámítás eredménye, ha a jelenlegi nyugdíjrendszerek változatlan struktúrába mennek tovább, akkor a nyugdíj igények teljesítése hogy növeli meg az államadóságot? Azt látják, hogy amíg az EU 25-öknél, ebben ugye már Magyarország is benne van, a bruttó nemzeti termék 170%-át 2050-ben fogja az államadóság elérni, Magyarországon 2015-ben már túl leszünk a 170%-on. Ha minden marad úgy, ahogy jelenleg. Nem maradhat. Mit lehet csinálni? Átalakulnak a nyugdíjrendszerek. Több pillérre építik a nyugdíjak finanszírozását. Egyre inkább az alakul ki, hogy az állam garantáltan csak egy minimális szintű nyugdíjat biztosít, és valószínűleg, miután a nyugdíjalapokat így is állami támogatásba kell részesíteni, hogy ne legyenek deficitesek. Valószínűleg ezt a minimális nyugdíjat az államnak költségvetésből, adókból kell majd finanszírozni, a nem járulékokból. A második két pillér pedig már az aktív korosztályhoz fog kötődni. Nevezetesen mindenki saját maga aktív életpályája során termeli meg a későbbi nyugdíjának a fedezetét. Az egyik egy általános biztosítás rendszerében, a kötelezően befizetett nyugdíjjárulékok után, de azt minden állampolgár magának fizeti be a saját nyugdíjszámlájára, és ennek a felhalmozott megtakarításnak, tőkének a hozadékából fogja ezt a bizonyos kiegészítő nyugdíjat kapni, és bizony nincs mese. A harmadik pillér aktív életpályája során mindenkinek érdeke, hogy további saját megtakarításokra tegyen szert, önkéntes módon, különböző konstrukciókban, és ezzel pótolja ki a nyugdíját. Ha ezt a váltást nem csináljuk meg, mi szerencsére Magyarországon nem állunk rosszul, legalábbis a kezdeti lépéseket teszünk itt, hiszen ez volt az egyetlen olyan nagy reform, amit 1997-ben Magyarország megcsinált, aztán egy kicsit visszarendezte az elmúlt években, és most talán egy újabb nekifutással, egy újabb lendülettel tovább tudunk lépni ezen az úton. Nem lehet megspórolni ezt a változtatást. Végül, de nem utolsó sorban, csak azért, hogy minden tábla levetítésre kerüljön, mert megölnek szegény kollégáim, akik annyit dolgoztak ezeken az animációkon, még annyiról kellene beszélnünk, és ez elvezet a címben feltett kérdésre adandó összegező válaszig, hogy vajon a modern államok esetében az átalakuló gazdaság, az átalakuló államháztartás, a kettős nyomás, a reform kényszerek lehetővé teszik-e, hogy egyre szélesebb körben és magasabb színvonalon ingyenesen jussunk egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz, sok minden máshoz. A végső válasz az, hogy nem. Ez egyre reménytelenebb. Magyarország speciális helyzetének illusztrálására mutatunk be néhány adatot. Ez ugyan arról szól, hogy milyen kihasználatlan kapacitások épülnek föl évtizedek alatt, amelyekhez nagyon nehéz hozzányúlni. Ez a tábla például azt mutatja, hogy a drámaian csökkenő gyermeklétszám miatt általános iskolai oktatásunk keretében ugye az egy tananyagra jutó gyermeklétszám ugye nagyságrendekkel marad el bármelyik nemzetközi összehasonlítású kiválasztott ország adataihoz képest. Önmagába véve ezzel persze még nehéz mit kezdeni, de azt mutatja, hogy ezen a ponton hozzá kell nyúlni a fölösleges rossz kapacitások megszüntetéséhez, fúziójához, összevonásához. Nincs más út. Ez sem lesz elég, majd fogják látni. A következő válasz esetén azt szeretném kérni Editet, hogy legyen olyan kedves most a következő kérdést föltenni, mert addig én nem beszéltem.
Tehát megint a segítségüket kérjük. Önök szerint melyik állítás igaz? Az, hogy Magyarországon 10 000 lakosra 2,5-szer kevesebb kórházi ágy jut, mint az Egyesült Államokban, vagy éppen a fordítottja, az USA-ban 10 000 lakosra 2,5-szer kevesebb kórházi ágy jut, mint Magyarországon. Tehát az igaz állítást jelöljék be. Nézzük az eredményt. Önök szerint a kettes az igaz, a kettes állítás.
A beugratás már nem sikerül. Most, hogyha föl kérhetném a táblát, akkor fogják látni, hogy milyen arányok alakultak ki. Ugye alul van a magyar adat, és a másik három ország csoport, illetve ország adatai látható fönn. Ugye annyit azért érdemes megjegyezni, hogy a volt szocialista országok esetében egy túlburjánzó intézményrendszerbe betelepített fajlagos mutatókat láthatnak. Ez a magyarázata, hogy jelentős az eltérés az amerikai, illetve az EU övezett tagállamaihoz képest. A szervezeti rendszer átalakítása, racionalizálása és a felesleges kapacitások megszüntetése mellett ez természetesen elkerülhetetlen, de nem elég. Mi az igazi kérdés? Ugye kétféle alternatíva között választhatunk. Ugye jobb szolgáltatást akarunk, oktatásban, egészségügyben. Valószínűleg a válasz az, hogy igen. A költségeit az állammal akarjuk megfizetni? Igen. Fog sikerülni? Nem. Mi az alternatíva? Vagy az, hogy mindannyian többet fizetünk a szolgáltatásokért, adóemelés, járulékemelés, hiszen nem megoldás a hiány növelése, ezt láttuk, annak a pusztító hatásai miatt. Vagy az az alternatíva kerül előtérbe, hogy a szolgáltatásokat konkrétan igénybe vevők járulnak hozzá a szolgáltatás költségeinek részbeni fedezetéhez. És ebben nagyon sok minden belefér. Belefér az egyetemi tandíj, belefér a vizitdíj, belefér a gyermekjóléti intézmények térítési díja, beleférnek az államigazgatási szolgáltatásoknak a díjai, ahol a költségeket akarjuk megtérítetni. Ezernyi terület. És valószínűleg ez a járható út. Ez az utóbbi. Azt kell világossá tenni, hogy itt nem egyszerűen egy pazarló állami gazdálkodás többletköltségeit kell fedezni, hanem egy jobb szolgáltatás költségeinek részbeni fedezetéről kell gondoskodni. Nem nagyon mondhatunk le erről az átalakuláshoz. Nincs más választás, azt gondolom. Tudom persze, és ezt mindannyian tapasztaljuk, hogy az államháztartás, a költségvetés az mindig érdekek ütköztetésének és alkujának a végeredménye. Ez pedig nem mellőzi, nem nélkülözi természetesen a politikai csatározásokat. És azt is pontosan látjuk, hogy kényszerhelyzetektől eltekintve a politika általában saját jószántából komoly nagy reformlépésekre nem vállalkozik. Ugye azt gondolja, hogy a társadalmi béke megőrzésének az a feltétele, ha minél kevesebb rendszerhez nyúlunk hozzá. Hatalmas tévedés. Biztos, hogy ez vezet el a társadalmi békétlenséghez. Az sokat emlegetett, ugye, nagy megrázkodtatások nélküli átalakítása. A gazdaságban a soft landing, a politika nagy vágya. Az majdnem mindig azzal jár, hogy először a gazdaságban alakul ki a hard landing, azaz tehát ott alakul ki a krízis, aminek a következményei aztán átcsapnak. Nem is olyan nagy fáziskéséssel a társadalmi szükségletek és a társadalmi elégedetlenség területére is. Érdemes lenne megelőzni, van rá esély. Mindannyiunknak van arra esélye, hogy miközben mi egyénileg reméljük lassan és folyamatosan jobban élünk, aközben egyre jobb szolgáltatásokhoz jutunk, de legyenek erősek. Ez mindannyiunknak egyre többe fog kerülni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.